Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
Ez itt változatlanul a Partcafé, a Balaton hangja, a vendégünk továbbra is Könnyed László, akivel arról beszélgetünk, hogy működik a Balatonnál a turizmus. Az előző műsor részben odáig jutottunk el, hogy egy kicsit elkezdtük feszegetni a külföldi küldőpiacokról érkező vendégek körét, számát és az ebben kitapintható változást. Mik a legfontosabb külföldi küldőpiacai a Balatonnak? Ezt hogy kell elképzelni?
Nem változott az összetétel az egy évvel korábbihoz képest, továbbra is Németország a fő küldőpiacunk a Balatonnál, tehát ilyen, amikor majd beszélünk a sajtóról, lehet, hogy ez is előjön, hogy gyakran halljuk azt, hogy már nem jönnek a németek, meg már nem az van, mint régen, meg nem találnak egymásra a Balaton partján, a számok nem ezt mutatják, továbbra is az első számú küldőpiac, és akkor utána átjövünk a kisebb mikrotérségünkre, hiszen Csehország, Lengyelország, Ausztria és Szlovákia jön ebben a sorrendben, aztán ott van utána Románia és Izrael, tehát a top 7 az most így néz ki. Mindenhonnan növekedés volt, tehát már amikor ezzel az alaptézissel kezdünk, hogy hogy reagálnak az egyes piacok, mi történt a tavalyi esztendőben, mindenhonnan nőtt a vendég és a vendégészaka szám is. Kettő adatot emelnék ki, mert eléggé látványosak. Az Izrael, amiről beszéltünk, hogy egy 60%-kal több vendég jött. Abszolút értékben ez 17 ezer vendéget jelent, de arra a Balaton méretre ez egy zseniális szám egy év alatt. Viszont ugye közel 170 ezer német vendég volt a Balatonnál a tavalyi esztendőben, az is 3%-kal több, és a lengyel piacra kell figyelni. Tehát a nagy kérdés az, hogy hol van tartalék, kik szeretnek bennünk, kik értik a gasztronómiánkat, a kultúrkörünket és ezt a terméket. A számok azt mutatják, hogy Lengyelország, abban volt egy 20%-os növekedés a tavalyi esztendőben a vendégészakában, az nagyon markáns, és a vendégek száma is meghaladta már a 100 000-et.
Visszatérve egy kicsit a külföldi piacokra, kikkel versenyez a Balaton, vagy milyen attrakciókkal versenyez a Balaton, így kérdezem. És ezt össze is kötném az előbb a sajtóval kapcsolatos gondolatmenettel, oly módon, hogy össze szokták hasonlítani, hogy egy balatoni nyaralás az mennyibe kerül egy adriai nyaraláshoz képest. Az adriai tengerrel versenyzünk, vagy a már említett Vörtitóval?
Attól függ, hogy melyik nemzetiséget vesszük, hogy kinek a szemszögéből nézzük ezt a versenyt. Egy lengyel vendég, ha beül az autóba, és Dél-Lengyelországból autózik, igen, akkor ott azt gondolom, hogy versenyzünk, és az adatok is ezt mutatják a tengerparti destinációkkal, vagy akár...
Hiszen már nem kell sokkal többet autózni.
Így, ha már eddig lejött, akkor az az egy-két óra még belefér. Tehát talán a legerősebb kompetitor az a tengerpart, de ami miatt itt ülünk, ami miatt ez az adás van, ami miatt ez a sorozat van, ugye a 4 évszakos Balatonról beszélünk. Ha kinyitjuk egy kicsit ezt a perspektívát, akkor viszont azt mondom, hogy nem nagyon van versenytársunk, mert van egy speciális hőmérsékletű nyári adottságú tó, igen, 3 nyári hónappal, de van mellette másik 9, amikor meg olyat tud, amit a többi desztináció nem nagyon. És akkor itt szoktak felhőkölések lenni, de hát ez hogy gondolod, vagy mire alapozod ezt? Akkor szoktam a hallgatókat emlékeztetni, hogy Balaton turisztikai térség. Van egy tóparti desztináció, igen, erről beszélünk nyáron, de vannak erős háttértelepülések, van egy termálturisztikai bázisunk, Hévíz, Zalakaros a maga óriási kapacitásával, egész éves nyitvatartásával a Balaton része, ahonnan kirándulásokat tesznek a vendégek a tópartra. Tehát versenyzünk is, meg nem is. Engedtessék meg, hogy kicsit elkenjem a választ.
Itt mindent lehet. A 4 évszakos koncepció, ha már szóba hoztad, akkor megint csak rákérdeznék. Mi szeretnénk azt hinni, hogy ez működik, de a számok is azt mutatják? Tehát van egy olyan trend, hogy egyre inkább 4 évszakos a Balaton, és nem egy nyári utazási cél?
Van egy elmozdulás. Korábban ez 65%-a volt a forgalomnak a 3 nyári hónapban, ez most visszament 60%-ra, ha az arányt nézzük. Óriási dolog, hogy egyes hónapokban kiugró növekedés van egy előző év hónapjához képest. Tavaly év decemberben 15%-kal magasabb forgalom volt a Balatonnál, mint egy évvel korábban. Korcsolyapályák, karácsonyi vásárok és millió-millió attrakció, amiben nagyon sok szolgáltató dolgozott együtt. Az október, a szeptember tartalék hónapok. Szeptember 1-től 15-ig a klímaváltozás miatt egy olyan hőmérsékleti időszak lett a Balaton, ami konkurál az augusztusi időszakkal, tehát van egy hőmérséklet kínálata, vége van ennek a augusztus 20-án leesik az eső és vége a szezon, ez nem így van. A számokat megnézve tavaly növekedést láttunk vendégészaka, vendégszámban június 1-től a szeptember 15-ig ilyen úgynevezett meghosszabbított szezon nézve, ott az egész szeptember.
Motoszkál bennem a kérdés egy ideje, és muszáj föltennem, mert ha bennem marad, akkor nyugtalanul megyek haza innen. Te, aki tulajdonképpen gyerekkorod óta éled, látod a Balatont, és most meg már jó ideje turisztikai szakemberként is érted, ismered a Balatont, meg nagyon sok hasonló külföldi desztinációt. Mit mondanál azzal kapcsolatban, hogy mennyiben változott meg, mennyiben javult a minősége a Balatonnak, mint turisztikai desztinációnak? Mennyiben nem ugyanaz ez a Balaton, mint a 15 évvel ezelőtti Balaton?
Próbálok nem túlzásba esni, és szerényen azt mondani, hogy mint aki ott lakik, mint aki ezt mindig is ott lakott, és végigkövette a fejlődést, olyan mértékben megnőtt a minőségi kínálat, és olyan mértékben versenyképes a Balaton, mint desztináció, különben nem jönne az a külföldi aránya, 75% fölött a 25, őket nem lehet megtartani ugyanazzal a termékkel, ami a 90-es években volt. Fejleszteni kellett szálláshelyeket, rengeteg új szálloda nyílt, rengeteg új magánszálláshely, nagyon jó minőségben. Az önkormányzatok felismerték, hogy az ő dolguk alapvetően a programszervezés, abba besegíteni, hogy legyen mit csinálni. A vállalkozók felismerték, hogy egy február 8-ai napon, ha Badacsonyban nem tudok elmenni egy pincészetbe, akkor ne várjak vendéget, aki szállásigénnyel jelentkezik. Tehát mindenki beállt a saját pályájára, mindenki felismerte, mi a feladat, és ez a minőségi fejlődés, amit csak az utóbbi szerintem 10-15 évben láttunk, az fényévekre előre tolta a Balatont, megfordítom. Ha nem történtek volna ezek a fejlődések, fejlesztések, akkor csúsznánk lefelé a számokkal.
A költések is ezt leigazolják, amit most elmondtál?
A költések is, hiszen ilyen 10%-kal magasabb költés van évről évre, inflációtól szinte függetlenül, tehát van egy ilyen stabil növekedés, többet költünk, de mi a vállalkozók feladata? Hogy legyen olyan élménykínálat, meg legyen olyan termék, amiért a vendég tud és hajlandó fizetni. Azt tudják megvenni, ami kint van a piacon.
Viszont akkor, ha ezt tovább gondolom, hogy tovább fűzöm ezt a gondolatodat, ha jól értem, akkor ebből az következik, vagy az én számomra legalábbis az következik, hogy ebből nem szabad engedni. Tehát a minőségből nem szabad engedni, hanem azt igenis bármi áron fenn kell tartani.
Erre már csak azért is rá kell világítani, mert növekedés. Mindig látjuk azt, és az elmúlt időszak ebben szerencsésen kezelt bennünk, hogy tudjuk egy kicsit még éves egészben növelni a vendégészakák, vendégek számát. De nem feltétlenül ez a végső cél. Azt mondjuk, hogy a Balaton maradjon a helyieknek is, egy kicsit hazabeszélek, élhető desztináció. Tehát nem biztos, hogy a dugóban akarok július 20-án másfél órát állni egy 5 kilométeres szakaszon, viszont nem zavar, ha közben van vendég egész évben. Tehát az elosztása a vendégtömegnek az lesz egy óriási feladat programokkal, ilyen-olyan módon irányítani, és a minőség marad az elsődleges értékmérő.
Sem a szakmabeliek, sem az ismerőseid nem pontosan tudják, hogy merre vezet tovább az utad. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ha most arra kárhoztatna téged az élet, hogy a Balatonnál kéne dolgoznod a következő 4-5 évben, hol éreznéd a legkomfortosabban magadat? Nem földrajzilag értem, hanem a melyik szegmensben mit csinálnál szívesen, mit vállalkoznál szívesen a Balatonnál, amiben hiszel is, hogy működne gazdaságilag?
Talán kettő válasz is van erre. Egyrészt nyilván az embernek a DNS-e is a szállodaipar, tehát hogy minden, ami a szálláshelyekkel kapcsolatos, meg a szálláshelyek fejlesztésével, fejlődésével, tehát ez az alap DNS. De a másik, amire az állami vezetői feladataim világítottak rá, és a rengeteg szolgáltatóval való párbeszéd, az adatalapú irányítást átadni, tanítani, és know-how-t átadni, azaz az egyik challenge, ami szerintem engem még foglalkoztat majd a következő időszakban. Nagyon hálás dolog egy mikrovállalkozásnak 8 szobával, 4 szobával segíteni, hogy figyelj, nézzük meg az adataidat. Neked ezek az adatok vannak, hozzáférsz ezekhez az országos adatokhoz, és ne úgy hozd meg a döntésedet arról, hogy a cseh piacon küldesz-e körémélt, hogy úgy szoktuk. hanem mit mutatnak a számok és az adatok. És amikor egy szolgáltatóval, akár a Visit Balaton képzéseivel ezeket meg tudjuk tenni, iszonyat hálás a közönség azért, hogy tanítunk, átadunk egy kis tudást.
Pont ezt akartam, hogy véletlenül ismerünk egy destináció menedzsment szervezetet, aminek lehet, hogy szüksége lenne erre a tudásra. Majd keressük a lehetőséget.
Hullámon innen, parton túl. Balatoni kalandok a Partcafé programajánlójában.
Oké, nagyon szépen köszönjük az ismereteket. Az utolsó momentum az legyen ezúttal is, mint mindig egy programajánló. Az előttünk álló március 26-tól március 29-ig tartó hétvégére, Péter, mit hoztál ma?
Hát akkor kifejezetten neked, mint velencei tavi kötődésű embernek, neked, mint az északi parton egy picit jobban kötődő embernek, javasolnám a tulipán született Köröshegyen. Egy déli parti program március 26-án csütörtökön indul a tulipán szület Köröshegyen.
Tavaly voltam, pipa, nagyon nagy élmény, ajánlom mindenkivel, imádni fogják a hölgyek.
A tulipánok virágzása egyébként nagyjából 3 hétig tart, és mintegy 100 különböző fajta tulipán lesz elérhető. Ez technikailag úgy működik, hogy oda megyünk, papírzacskót vásárolunk, metszőhullót bérelünk, és az arra kijelölt sorokból szüretelünk.
És készítünk egy tonna szelfit.
És utána tulipánnal megrakodva visszatérünk az autóinkhoz, és hazamegyünk, és elajándékozunk őket. Nagyon jó program, mindenkinek jó szívvel ajánlom. A következő ajánlatunk ez a Laposa borteraszhoz kötődik. Aki volt már ott, az tudja, hogy tényleg lélegzetelállító panorámával rendelkezik a hely. Félig nyitott, fedett, zárt, tehát bármilyen időjárásban használható teraszt fogunk ott találni. Március 28-án szombaton egy B-Massive bulira várnak titeket a házigazdák, illetve a szervezők. Nem véletlen, hogy az elmúlt években több tavaszi és novemberi esemény is teltházzal ment náluk. A szervezők szerint idén sem lesz ez másként. Ha nem szeretnétek lemaradni erről a valóban különleges borral, zenével, balatoni panorámával kombinált estéről, érdemes időben ellátogatni a honlapjukra és megszerezni a belépőjegyeket. A harmadik programajánlatunk helyszíne a Sümegi Püspöki Palota látogató központja. Ennek állandó és időszaki kiállításai is vannak. A palotában látható kiállítás egy 18. századi történetet jár körül az építtető Padányi bíró Márton püspök élete mentén, akinek dicsőséggel, művészettel, alkotásokkal, hitvitákkal, vagy éppen bukásokkal, fiaskókkal tarkított életét lehet gyakorlatilag újraélni, végigutazni, megismerni. További infók a www.sumegipalota.hu oldalon.
Akinek pedig további programok után fáj a szíve, az a Visit Balaton 365.hu oldalon keresgéljen, biztosan fog találni ezek között megfelelőt magának. Könnyed Lászlónak, a Magyar Turisztika Ügynökség korábbi vezérigazgatójának, igazgatósági tagjának nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt és beavatott bennünket néhány turizmus irányítási kulisszatitokba, meg bepillanthattunk az egyéni karrierjébe is. További sok sikert kívánunk.
Köszönöm. Köszönjük, hogy itt voltál.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért bele már a Partcafé műsorába. Köszönjük szépen a kitartó figyelmet. Búcsúzik a két műsorvezető, Prinzinger Péter
és Mihálovics András, a szokásos szolgálati közleménnyel. Tessék keresni az adást a YouTube, illetve a Spotify csatornánkon.
A viszonthallásra!